Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Jókai Mór, és mégis mozog a föld. Tizenötödik rész.
Két hétig tartott az előkészület az új darabra. Két hétig járta a hír Kálmán nevével az egész várost, előre kürtölve, hogy most jön egy remek mű, egy minden fát levágó óriás. Ez pedig nem jó szolgálat a hírtől. Minden ember még egyszer annyit vár, mint amennyit kap. A felizgatott kíváncsiság csoda dolgokat ígér magának, s a beteggé tett irítség szomjazza az áldozat vérét. Egyetlen magasztaló 10 kritikust idéz elő. Bányavári maga úgy járt kelt a városban alás fel, mint egy őrült, s ismerőst, ismeretlent lefülelt az új művet magasztalva. Színlapjain előtte egy héttel elkezdte hirdetni az előadást. Két nap egymás után fog ugyanazon darab adatni. Helyek ára fölemelve, teljes bérletszünettel, erre a napra semmi szabad jegy sem érvényes. Mind hallatlan merényletek ezek Pest városában. A szerző személye is fokozta az érdekeltséget. Kálmán az előkelő körök kedvence volt. Az első előadás napjára a Rundella páholyai mind előre le voltak foglalva. De Csériék maguktól kérték fel Kálmánt, hogy számukra is szerezzen egy páholyt e napra. Gondja volt rá, hogy olyat válasszon ki, ahová saját páholyából majd beláthat. A zsidók hosszú napja nem olyan hosszú nap, mint amelyen egy költőnek első művét színpadra hozzák. Egész nap láza van, nem tudja, mit csinál. Hamarabb ott van a színpadon, mint maga az ügyelő. Segít rendezni, és szaporítja a zavart. Végre másodszor szól a súgó csengettyűje, s az előfüggöny allegóriái a magasba emelkednek. Szerzőnek egy gondolat villanik át agyán. Leugrani a páholyból, elkapni a súgó elől a darabot, s elszaladni vele.
Már késő.
A szerző néz és hallgat. Az nem emberi idegeknek való gyötrelem.
Hogy gyilkolják a legszebb verset? Én azt mind másképp képzeltem. Nem úgy van! Kihagyták a legszebb részét a párbeszédnek. Ennek itt csak keserűnek kellene lenni, s ahelyett komikussá lesz. S a közönséget kacajra ingerli ott, ahol nem kellene. Bányavári maga sem látszik érteni, amit előad. Egészen másként szavalja szerepét, mint egykor az oltárkövön. Egyedül Cilike érzi, amit játszik. Egyedül az ő alakján lehet megnyugodni. Ő a töké.
Minden úgy üt ki, ahogy Biróci előre megjósolta. Lopva áttévedt tekintete az átelleni páholyba, ahol Decsériék ülnek, s arcaikról olvassa ítéletüket.
Hát, Dorotea?
Annak az arca egészen át van változva. Oly kifejezés ül rajta, aminőt Kálmán még soha nem látott. Mint egy szobor, oly mozdulatlanul figyel e mű minden szavára. A mestermű hatása a közönségre nagyon kétséges volt. Tapsoltak eleget egyes költői helyeknek, de az egyetemes, megragadó hatás, melyet Kálmán maga várt tőle, elmaradt. Hiába mondták barátai, kik páholyába sereglettek, hogy műve nagyon tetszik, ő érezte az ellenkezőt.
Művem nem tetszett, roppantul tetszett. A közönség meg van dühödve tőle, s aztán a mai előadás még csak főpróba volt. Majd holnap? Hát velem, hogy vagy megelégedve? Cilike imádandó volt.
Az előadás estéjét pompás díszlakoma fejezte be a hét választónál. Ősi szokás szerint a szerző megvendégeli a színtársulatot, jó barátait. Hivatalos volt a lakomára kivétel nélkül minden Pesten lakó magyar író. Például Aszályi. Írnokból laptöltelék készítővé emelkedve, s principálisa által a nagyvilágpárt fogásába marasztalva, hogy ott egyék, ahol kaphat. Ezért a mellékneve Potya Aszályi. A potya szó alatt értik a magyarban, mikor valahol ingyen esznek. Néha nem is kínálják. A potya fogalma egyesíti magában az önkéntes megtelepedés művészetét is. Aszályi egyúttal műbíráló is. Ez a legkönnyebb tudomány, amihez semmi tanulmány nem kell. Ez a mesterség leginkább elvezet a potyához. Néhol ebédre hívják, néhol pofon verik érte, s mind a kettő ingyen. Hogy ne jött volna el Kálmán ünnepi torára?
No, hiszen majd meglátod holnap, ha a mulatságost olvasod. Hogy felmagasztalunk, hogy megkoszorúzzuk a nevedet. A mulatságost a nagyanyád is járatja. Majd hogy meg lesz lepetve, hogy azt a sok dicséretet olvassa felőled?
Kálmánnak émeigett a gyomra. Sietett a kalapját megtalálni. Ha aztán arra volt kíváncsi Kálmán, hogy eltávozása után mit beszéltek a lakomáján, azt másnap nyomtatva olvashatá a még nyomda nedvesen asztalára tett mulatságosból. Ott volt tegnap előadott művének bírálata, Aszályi írói jegyével. Egy piszkolódó, gunyoros persziflázs elejétől végig, melyben ki van forgatva művének értelme. Tragikuma nevetségessé téve, merész iránya denunciálva. Még személyét is kigúnyolták benne. A tudatlan dendi, az asszonyok kegyence, s ez így ment két sűrű oldalon végig.
És ezt nagyanyám holnap már olvasni fogja ekképp.
De mit bánta azt Kálmán? Egyetlen kérdés folytott el nála minden egyéb aggodalmat.
Mit beszélnek most rólam Decsériéknél?
Legelőször is a hölgyeket látogatta meg. A hercegnőt együtt találta Dorotea grófnővel. A hercegnő felötlően szívélyes volt az elfogadásban, mindjárt áttért a Kálmánt oly nagyon érdeklő tárgyra, a tegnapi előadásra.
Há, valóban élvezetes este volt. Én a kordicai beiktatás óta nem láttam magyar előadást, de meg kell vallanom, hogy színészeink azóta nagyon sokat haladtak. Különösen önnek a rokona, Bányaváriné, az bármely idegen színpadnak díszére válnék. Apropó, miért mondta ön akkor, hogy az önnek testvére? Hisz a színlapon ez áll, Bányaváriné született Perkátai Cecille asszony. No, értem, együtt növekedtek fel, olyan, mintha testvére volna, igazán kedves, szeretetre méltó tünemény.
Miért dicséri ez most olyan nagyon azt a színésznőt éppen Dorotea grófnő előtt?
Ah, kár, hogy a szöveget nem értettem eléggé. Csak Doroteától tudom, hogy az igen fenkölt mű. Ő el volt ragadtatva általa.
Igaz, de azok borzasztó szépségek voltak.
Különös volt, hogy Dorotea ezúttal szabadságot vett magának nagyanyja jelenlétében Kálmánnal magyarul társalogni, amiből a hercegnő igen keveset érthetett.
Én némelykor meg voltam dermedve, mikor arra gondoltam, hogy ezek az eszmék az ön lelkében születhettek. Mikor gondolja ön ki ezeket? Mi az a költő, aki ilyeneket alkot? Valami hevítő mérget iszik olyankor? Hasist vagy mákonyt?
Nem, grófnő. Én egészen józanul szoktam írni. A gondolatot csak gondolat szüli.
De hogy szülhetik egymást az egymással ellenkező gondolatok? Ez a titok előttem. Hogyan tud valaki egy gyűlölt alaknak, egy méregkeverőnek, egy csábítónak sötét lelkihez méltó szavakat találni?
Grófnő, amivel a költő teremt, az a képzelem. Annak a hatalma pedig egybefoglalja az ismert virágot.
Hát saját magát látja-e azután? A sok alak közül, amit maga elé teremt, melyik az ő saját alakja? Kiből beszél az ő lelke?
Önnek a nézete szerint a gyilkos lelki állapotát csak gyilkos ecsetelhetné, a fösvényét csak a zsugori.
Valóban azt hiszem. A férfi költő művében tökéletesek a férfi alakok. A nők sohasem azok. Aztán kimagaslik mindig egy ideál, melyben a költő lelke nyilatkozik. Én ilyen volnék. Mi nő hát az ön ideája? Szépség, de rettenetes.
Nos, Jenői, nem, de Dorotea említette már önnek, hogy mi elutazunk.
Igen, de nem tudta a grófnő, hogy hová.
Ó, Florence-be megyünk, ott töltjük a telet. Dorotea egészségének jót tend az olasz lég. Kisunokám mondta, hogy ön is fog utazni Olaszországba. Az szép lenne, ha ott is felkeresne bennünket. De nem megy ön át fiamhoz, a főispánhoz? Ő már kérdezősködött ön felől.
Az nem fogadta olyan nyájasan.
Jaj, kedves Jenői, mit csinált ön azzal a tegnapi darabjával? Ő fensége magán kívül van haragjában. Ma reggel voltam az udvarnál, még olyan indulatosnak nem láttam a nádort. Azt mondta, a színészekre nem haragszik, azok őszinte bátor emberek. De az a fiú, itt önt értette, aki ide jön könyörögni, akire órahosszant vesztegetem a meggyőző indokokat, az minden fogalmat meghalad. De hogy lehetett olyan őrült cenzor a világon, aki ezt a darabot színpadra bocsátotta? A helytartó tanács rögtön elmozdította ezt a cenzort pesti állomásából, s áttette Nagyszombatba. Érti ön a helyzetét, kedves Jenői?
Egészen értem, s ismerem a teendőmet.
Kálmánnak első dolga volt hazamenni, s megírni leköszönését a fényes udvari hivatalról. Még jóformán el sem végezte a maga dolgát Kálmán, midőn rohan be hozzá nagy zajjal Bányavári. Borzas haja egészen szét volt zilálva a homlokán, amint az ajtón betört, s lihegve a pamlogra veti magát. Két nagy pecsétes írás volt a kezében.
Olvasd ezt! A helytartó tanács betiltotta a tegnapi darabnak többszöri előadását.
Ezt bizony előre lehetett tudni. Azért ne essél kétségbe, a költségeidet majd megtérítem.
Könnyen diskurálsz, de olvasd már most ezt a másikat. A Rundellában játszás a színészeknek a nemes város által felmondatik. Két hét alatt ki kell onnan költözniük, mert az ódon vármaradvány földig lerontatik, s a helyére sóraktár építetik.
Ugyan, ne légy gyermek, most eredj haza, lássa mai előadás után, hogy a közönség kárpótolva legyen. Hogy tovább mi történik, az az én gondom. Csak azért is.
Most már Kálmán gyakorlott fölényt Bányavári fölött. Az igazi veszély idején tűnik fel a váljegy, ami a valódi erőt jellemzi. Apró bajoknak helytállni, kicsiny urakkal perlekedni, éhezni, fázni, küszködni, Bányavárinak is volt ereje. De ahol komoly volt a baj, ott csüggeteg lett. Kálmánt pedig éppen ez emelte fel, hogy úgy egyszerre összeesküdött ellene minden, a kritikustól kezdve a szerető hölgyig. Ez acéllá edzette lelkét.
Csak azért is. Thank you.
Kálmán másnap délben elment a decséri palotáig. Meglepetés várt rá. A hercegnő Dorotea grófnővel és egész cselédségével együtt elutazott.
Tegnap azt mondta a hercegnő, ne búcsúzzunk, még van elég időnk rá. Azt akarta, hogy búcsúzás nélkül váljunk el.
Kálmánnak eszébe jutott, hogy a házfelügyelő, az ő régi iskolatársa Csuka Feri felkereste őt. Csuka Feriben volt annyi baráti, józan tapintat, hogy a darabjáról nem kezdett el neki beszélni, hanem ahelyett egy cédulácskát nyomott a markába.
Tedd el, majd otthon vedd elő. Ő tőle van. Te majd megérted.
Egy bombon cukorka borítékja volt ez a papír. Egy cukor borítékon e három szót találta Kálmán, irónnal feljegyezve.
Bruno, Genua, Hedwig. Genovába utaztak. Hedwig a szűz szerelemben is boldog kedves, kit Brunójától Genova sem választ el.
Feledve volt előtte a bukás, az elhagyatás. Ez a kis papírdarab mindent kigyógyított. Hanem az mégis bántotta, hogy a hercegnő így megvető modorban igyekezett tőle megszabadulni. A dac megszülemlett már lelkében. Nem ment többé haza. Nem zárkózott el ismerősei elől. Eljárt mindenüvé, ahova máskor szokott. Aznap este nagy álarcos bál volt. Erre a mulatságra decsériék is készültek. Még előtte Dorotea bizalmasan elárulá Kálmánnak, minő álcában fog ő megjelenni. Grúznő volt a bevallott álca. Kálmán elment a bálba, mégpedig álarc nélkül. Csak azért is meg akarta mutatni, hogy még mindig él, és tud a világ szeme közé mosolyogni. Az idén különösen népes és elegáns volt a bál, mint egy összekevert világ, tarkállott egymást kerülgetve a sok fényes álca. Minden nép viseletét, színpadi alakokat, mítoszi jelmezeket csodálatos keverékben egyesítve. Kálmán ott ügyelgett a tömkelekben, s engedte magát az ismerős álcák csípős tréfáival csiklandatni. Nem volt csiklandós. Egyszer egy finom kéz karja alá nyúl, s Kálmán egy deli álarcos nőt lát karjaiba fűződni. Grúznő volt. Karcsú, gyönyörű termet. Dereka arannyal átszövött sállal átkötve, melynek végei domború csípőjén omlottak végig.
No, ugye, hogy itt van a grúznő?
Kálmánnak nagyot dobbant a szíve.
De nem az a grúznő, akit kerestél.
Decsériék valószínűleg visszaadták a megrendelt jelmezt a készítőjének. Az elárusította azt, s aközben elbeszélte boldog-boldogtalannak, hogy ezt Dorotea grófnő viselte volna, ha itt maradtak volna.
Hát te nem utazol Egyiptomba hieroglifokat megfejteni?
Legnehezebb hieroglif rám nézve az, hogy miért utaznám én Egyiptomba.
Úgy? A te barátod Bálvándi akkor jobb archeológ, mert ő kitalálta, hogy miért utazzék oda.
Szerencsés utat neki, és jó utitársakat!
Egy utitársának a neve Dorotea.
Kálmán egy percre elhalványodott, hanem azután felmelegítette az a kis bombonpapírka ott a keblében.
No, ne mélázzon ön olyan nagyon. Nézze, mi jön ott?
A sok szeszélyes álarc között valakinek az a tréfás gusztusa támadt, hogy medvének öltözzék.
Mi? Az ön medvéje. Nem lőné meg még egyszer?
Ismerlek, szép álca. Sejtettem már, mikor Egyiptomba akart küldeni.
Hát mit keresnek az emberek Egyiptomban?
Szenvedélyes vadászok, nílusi lovakat, régészek, múmiákat, melbetegek, langy levegőt.
És a szívbetegek?
Azok nem tudom mit.
Kigyógyulást?
Úgy én nekem nincs ott mit keresnem. Én nem vagyok szívbeteg.
De lehet, hogy... valaki más, ha meggyógyul a szívbetegségéből. Ön akkor lesz majd szívbeteg.
Igazán mondom, szép hölgy, Kleopátra tűjén nincs annyi hieroglif, mint amennyit ma ön velem találgattat.
Hagyja kitalálatlan, ami nehéz. Majd megtudja egyszer.
Fogad ön el holnap látogatást?
Az a kérdés, hogy ki látogat meg?
Egy derék, mívelt férfi, ki nekem jó barátom.
Ki az ön barátja?
Bányavári.
A színész igazgató?
Az.
S miféle ügye lehet annak velem? Az előadásaira nem járok. Tudja, a rundellába nem mehet az ember, mert ott a denevérek a hajába akadnak.
A rundellát lebontatja a város. Ön egykor így szólt hozzám. Ha azt kívánta volna, hogy döntsem ki a házam minden közfalát, csináljak belőle színházat, megtettem volna. Magam számára nincsenek igényeim, de barátaimért mindent el akarok követni.
Önnek nehezen esik megalázni magát erre a szóra. Kérem. Ne mondja ki előttem. Az önnek fájna. Nekem van egy bérházam az országúton, és abban egy tágas terem. Abból könnyen lehetne színpad. Kitaláltam önnek a gondolatját?
Kálmán nem állhatta meg, hogy egy készszorítással ne válaszoljon igent.
Tehát megérem, hogy ön azt fogja mondani magában, mégiscsak jó, hogy ezzel az asszonnyal összehozott a véletlen.
Kálmán másnap korán reggel felkeresé Bányavárit, s utasítá, hogy hova menjen és mi tárgyban végezzen. Bányavári erősen kicsípte magát, hogy a szép asszonynál ellenállhatatlan legyen. Cilike maga kötötte csokorra a nyakkendőjét. Szegényke, azt sem tudta, hogy mi a féltés, olyan volt, mint egy galamb. Bányavári sokáig időzött a szép delnőnél, de végre előkerült. Tökéletes diadalt aratott.
Az úrhölgy meg van hódítva. Házának termét és mellékszobáit az egész idényre egy aranyért engedte át a színtársulatnak. Vigye a város már most azt az ócska denevér kastélyát. Nem szorul rá senki.
Kálmán megölelte Cilikét és hazament. Otthon találta már azt, amit kimaradhatatlannak tartott. Egy levelet nagyanyja írásával. Azt tette vele, hogy nem bontotta fel. A helyet ő írt hozzá.
Kedves nagyanyám, felbontatlan küldöm vissza a leveledet, mert nem akarom megtudni, mi keserű lettél ellenemben. Nem akarom megtudni soha, mit szóltál, mikor elűztél magadtól. Köszönöm eddigi jóságodat hozzám, örökre háladatos maradok érte. Én holtomig szeretni, és áldani foglak.
Ebbe a levélbe tette nagyanyja levelét. Azután megnézte íróasztal a fiókjában, mennyi pénze van még. Mint egy 2000 forint volt. Azt magához vette, hogy a levéllel együtt átadja Korca úrnak.
És mégis mozog a föld. Jókai Mór regényének rádióváltozata. A 15. részt hallották. Narrátor Vida Péter. Jenői Kálmán, Kotona Péter Dániel. Katinka, Szabó Erika. Hercegnő, Gubás Gabi. Dorotea, Kövesi Csenge. Borcsai, Jámbor Nándor. Főispán, Bede Fazekas Szabolcs. Aszályi, Mózes András. Csukaferi, Hevesi László. Zenei szerkesztő és hangmester Borbély Gábor. Rádióra alkalmazta és rendezte Vida Péter. A Duna Média Szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A sorozat következő részét a zene után hallgathatják meg. Következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Jókai Mór, és mégis mozog a föld. 16. rész.
Korca úr szokása szerint igen szívélyesen fogadta Kálmánt.
Ha-hó! Itt jön az én poéta barátom. Hát mi hír az Olimpon?
Az Olimpon? Beütött a száraz mennykő. Már be is adtam a hivatalomról lemondásomat.
És mi oknál fogva?
A darabom miatt. Az nagy visszatetszés szült a magasabb helyeken.
Balgaság! Az egy igen szép darab. Igaz abban minden.
Azt tudja ön, hogy nagyanyám kitagadás terhe alatt tiltá meg nekem, hogy költői pályára lépjek. Ő olvasta a malapból, melyet járat, a lesújtó bírálatot, s rögtön levelet írt nekem. Tudom, hogy végelválásunk van benne. Ki vagyok tagadva?
No, de mindenből nem lehet ön kitagadva. Csupán az öreg asszonyság szerzeményeiből.
De a tulajdon nagyanyám ellen csak nem fogok pert kezdeni.
Kedves barátom, a processzusainknak fele testvérek, rokonok, szülők és gyermekek között folyik.
Mások tehetik, de én nem. Visszaküldöm nagyanyámnak levelét olvasatlanul. Az összeget, ami még nálam van, hozzá mellékelem.
Jó, tehát ne olvassa ön el a levelet, hanem engedje meg nekem, hogy én bontsam fel, s olvassam el. Ha az van benne, amit ön sejt, nem szólok semmit, lepecsételem a saját pecsétnyomómmal, s ráírom, hogy én szakítottam fel.
Néhány perc múlva Korca úr szava hangzott.
Hallgasson ide.
Az ügyvéd szemei milyen nedvesek.
Hallgassa meg, mit ír önnek a nagyanyja. Kedves, szeretett gyermekem.
Olvastam az újságban a darabodról írt piszkolódást. Tudom, kitől jön. Aki egész életedben ellenséged volt. Az írígy kutya, aki mindig árulkodott nálam is, Tereád. Bizonyosan tudom, hogy nem úgy van, ahogy írja. A te darabod szép, okos, jeles munka. Tudom én azt. Nyomtasd ki, s küldd meg nekem is. Hadd olvashassam. Hanem, hogy a színészek gyalázatosan játszottak benne, s megbuktatták szándékosan, azt elhiszem annak a cudar kritikusnak. Ez igaz lesz. De ne légy leveretve. Fiatal vagy még, van tehetséged, van tudományod, nem hiányzik más nálad, csak a tapasztalás. Szerezd meg azt is. Most tél van, eredj Olaszországba. Járd be az egész világot, úgy jöjj haza. Korca urat fel fogom hatalmazni, hogy utazásodban mindig ellásson a szükséges költséggel. Mikor ráérsz, ír nekem levelet a messzi földről. Felejtsd el mindazt, ami idehaza bántott. De emlékezzél meg a te mindig szerető nagyanyádról.
Kálmán valódi költői lélek volt, mely könnyen felejt, könnyen emelkedik. Ma kész a temetőbe örökre lemenni, s holnap ismét lepkéket kerget. A betiltás adta meg művének a dicsfényt. Még Aszályitól is kapott bocsánatkérő levelet.
Magam sem tudom, mit írtam. Szinte részeg voltam. A cenzor mind kitörülte bírálatomból a dicsérő passzusokat.
Kálmán a levelével pipájára gyújtott. Azután, hogy búcsút vegyen Bányaváriéktól, délfelé elvetődött hozzájuk.
Úgy kereslek, mint a tűt. Rám van bízva, hogy vigyelek el magammal ebédre egy különös patrónusunkhoz és mecénásunkhoz.
Ki az?
Ne jegy meg tőle. Egy becsületes csizmadiamester. A Magyar utcában. Cseresnyés uram, rendes színház látogatunk, s az egész társaság csizmáinak kiállítója.
Oda elmegyek.
Thank you.
Jó tiszta hideg idő volt. A fagy pompás járdát csinált a rundellát környező sárból. A vendégek gyalog mehettek Cseresnyés uram házáig. Az alacsony kapu fölött ott lebegett kinyúló vasródon a címere. Föléje írva Nemes Cseresnyés Márton, alája őszinte régi szóval Csizmadia mester. Amaz őseinek érdeme, ez pedig az övé. Különben török szó, ettől származik, hogy csizmedzi. A csizmadiát írta csével, a cseresnyést ts-sel. Abban a nyelvújításnak hódolt, ebben az ősi hagyományt tartotta fenn. De íme ő maga, a házi úr. Ha meg akarnók erőltetni emlékezetünket, rájönnénk, hogy ez alakot láttuk már egyszer. Ugyanaz volt, aki Csollán Berti kérdezősködésére a vadállatok hetce után azt felelte, hogy oda okos ember nem jár. Izmos tenyerében jól meggyűrt hírlapot tart.
Hozta Isten mindnyájukat. Tessenek helyet foglalni. S akinek melege vagyon, vesse le a kabátját. Engemet pedig ne tessenek megítélni azért, hogy a bőrkötényt fenntartottam. Ez az én mesterségemnek ruházata. Őseink dárdával harcoltak, azért ők páncélosan vannak a képeken lefestve. Mi mesterségünk szerszámaival harcolunk, azért a mi páncélunk a bőrkötény. És addig nem lesz Magyarországból sebbi, amíg a magyar ember szégyenli maga előtt a bőrkötényt. Éppen most olvasom ezen újságból, miszerint Angliában egy tudós feltalálta, hogyan lehet gőzzel vontatni a hajót víz ellenében. Sőt, egy másik tudós vasból készült kerékvágásokon tesz próbatételt gőz által hajtott szekéren. Az újságíró hozzáteszi, hogy higgyék a bolondok. Én pedig azt mondom, hogy jobb volna, ha oda menne a magyar, és megnézné, mit csinál az anglus, és tanulna tőle, mint hogy kicsúfolja őtet.
Egészen osztom önnek nézetét.
Arról előre is bizonyos valék. Meggyőződtem erről önnek a darabjában is. Ez olyan, mint az arany. Ezen változtatni nincs mit. Hanem csak egy hiba van. A hiba a publikumban van. Nem értik. Hogy is kívánhatnók tőlük, hogy ez a nép, mely eddig bikaheccel, kutyaviadallal, bérért birkózókkal találta lelki mulatságát, most egyszerre a legmagasabb gyönyörűség elfogadására legyen képes? Fokhagyma kell ennek, nem ambrózia.
Az asztalfőhöz ülteti a házigazda Cilikét, jobbra melléje Kálmánt, balra Bányavárit, ő maga az asztal végére ült. Elébb néhány percig összetett kézzel, s behunyt szemmel megállva széke mögött, ami valószínűleg imádkozás volt. Általában mindig olyan komoly arcot csinált Cseresnyés uram, mintha arra gondolna, hogy van egy láthatatlan számvevő a háta mögött, aki minden szavát följegyzi, s a mondottakat egykor fejére idézi. Azért nem is szokott soha olyasmit mondani, amit előbb teljesen át nem gondolt volna. Előbb a levest megegyék. A levesevés alatt minden ember kizárólag a maga ura. A levesevés alatt még a síralomházban lévő rabot sem szabad megháborítani. A száraz hús, vagy mint Erdélyben mondják, a sóban főtt, vagy mint Borsodban mondják a tehén hús, vagy mint Komáromban mondják a marha hús, hozzá a burgonya, vagy mint Erdélyben mondják pityóka, vagy mint Debrecenben kolompér, vagy mint Gömörben földi alma, vagy mint Komáromban mondják krumpli, már nem csak megengedi, sőt, egyenesen követeli, hogy beszélgessenek mellette.
Ja, bizony. Én nagyon jól emlékezem rá, mikor a krumpli legelőször bejött Magyarországba. A jó második Lipót király alatt. A nép nagy idegenkedéssel viseltetett az új tápláló növény iránt. A megyékben ingyen osztották a vetőmagját, de senki sem akarta azt elvetni. A tisztartók azt mondták felőle, hogy a sertések sem akarják enni az idegen gubókat. A népnek pedig olyan nagy volt ellene az írtózata, hogy az uradalmakban puskás csőszökkel kellett őriztetni a krumplivetést, hogy a dühött paraszt éjjel ki ne tépje a földből. Hanem aztán, amit a bódi meg nem tett, megtette az ínség. Jött a siralmas 1816, amikor a mostoha időjárás miatt országos éhhalál következett be. A búza lerohadt, a kukorica, vagy mint Erdélyben nevezik a bálé, vagy mint a Bánátban nevezik a török búza, vagy ahogy az Alföldön hívják, a tengeri, nem érett meg. Akkor tanulta meg a nép, hogy mi az a burgonya. Isten áldása! Az megmaradt a föld alatt, s gazdagon fizetett tápolójának.
Ilyen históriai magyarázatokkal fűszerezi Cseresnyés uram ebédjének legszárazabb alkatrészeit.
A burgonyának legnagyobb érdeme abból áll, hogy az ember nyeldeklő műszerének közepén megakad, s arra okvetlen egy pohár bort kell utána küldeni, hogy rendeltetése helyére lemenjen.
Cseresnyés uram, sok jót és rosszat tapasztalt már e hazában?
Jártamban, Keltemben vegyest, mind a kettőt. Csizmadia vagyok. Az apám is az volt. Az okát is feltárta előttem. Miért? Minden mesterség alá van vetve a módinak. Egy ideig fölfelé megy, azután aláfelé. A szepességen sok ideig gazdag emberek voltak a finom patyolatkészítő takácsok. Látszik, milyen szép házakat tudtak építeni. Egyszer feltalálják Angliában a géppelszövést. Ó, az angol gyolcs finomabb és olcsóbb lesz, mint a szepesi patyolat. S a takács azóta alig keresi meg a száraz kenyeret. Semmi sem volt olyan aranybánya, mint a hegy alján aszúbor termeszteni. Mint Lengyelországban máslással, négy puttonyossal kereskedni. Egyszer megosztoznak a hatalmas Lengyelországon. A franciák behozzák a pálinkát, az oroszok tökéletesítik azt, s attól fogva a tokai vincellér hagymát eszik fekete kenyérrel a drága máslás és négy puttonyos átalagok mellett. Tudósok tudománya, vitézek vitézsége, mindenki megy a módiból, csak a csizmadia mestersége nem megy ki a módiból, soha. Ezért mondta az apám, légy fiam csizmadia. Nagy úr nem lesz belőled, de koldus sem. Híred nem lesz, de kenyered, borod, becsületed mindig lesz. Akár háború van, akár béke. Akár asszony uralkodik, akár férfi az országban.
De bizony híre is van Cseresnyés uramnak. Ismeretes messze földön a hazai művészek és írók buzgó pártolásáról.
Mert úgy van az, hogy sok országot bekóboroltam én jártomban Keltemben. Láttam az idegenek fővárosait, néztem iparukat, bámultam művészetüket. És azután hazajöttem ide. Pestek akkor ez volt a szélső utcája, ahol most vagyunk. Ennek a háznak a kerítése a régi bástyafal. Ennek egy szűk lőrésén keresztül, amire kiláttam, az a temető volt. Akkor még a kordoványt akartam venni. Rácul kellett beszélnem. Más nyelven meg nem értett a bőrkereskedő. Ha talpért mentem a tímárhoz, azzal budai sváb nyelven kellett beszélnem. Ha pedig valami dolgom volt a városházán, diák nyelvet kellett törnöm, s ha valakit az utcán magyarul szólítottam meg, úgy lökött oldalba, hogy elég volt feleletnek. Messze elmehettem, amíg egy boltot találtam, ahol könyvet lehetett kapni. Csak azt tudja, hogy meddig mentünk, aki látta, hogy honnan indultunk el, mint én. Látta téglát téglára rakni, nyomot nyomután haladni. Engem nem hagy el a reménység, hogy előre megyünk. Ott áll a múzeumunk. Még ugyan kevés van benne, de egyszer még szűk is lesz, ha mindent összehordunk. A Tudományos Akadémia már létesülni készül. Magyar színművészetet látunk a fővárosban. Már könyvnyomdánk is van, sőt, hírlapjaink is, okos is, bolond is, s mind a kettő szükséges. Már nevelődik a fiatalság, az iskolák, az univerzitás évről évre népesülnek, még a vallást is tolerálják. Én láttam az időket, mikor mindez nem volt, mikor mindennek az ellenkezője volt, és én nem estem kétségbe soha. Olvastam tudós Katona Mihály uram munkájában, hogy vannak apró állatocskák, mik a tenger alatt folyvást építenek, s sziget emelkedik ki a munkájuk után. Mindabban, ami lett, nekem is van egy kis részem. Egy tégla, egy fa, egy fillér. Ahol középület keletkezik, egy napig ingyen dolgozom mellette. Ha új könyv jelenik meg, azt megszerzem. Ahol nemzeti ünnepély van, megjelenek ünneplő ruhámban. Ha színészek jönnek a városba, ott vagyok tapsolni. S mi ez mind? Csekélység, porszem. De porszemekből áll a piramis, s ha hozzám hasonló emberek százan, ezeren, tízezeren egyet fognak gondolni, uram, a fillérből kincs lesz, a téglából város lesz, a könyvből biblioteka lesz, a népből nemzet lesz.
A közbejött malacpecsenye trancsírozása félbeszakítá az épületes beszédeket.
Már az igaz, hogy Cseresnyés uram nagy pártfogója a hazai művészetnek és tudománynak. Olyan pompás malacpecsenyét nem lehet kapni sehol Pesten, mint itt.
Bányavári színpadi pátosszal mondá mindezeket, s az asztal alatt megnyomta Jenői lábát. Cseresnyés uram pedig nem volt az az ember, aki a hízelgő szónak örül. Valódi, orientális komolysággal felelt rá.
Mindezeket pedig nem azért mondanám el önöknek, hogy megismertessem a magam érdemeit, amik csekélyek, hanem hogy megismertessem önökkel a maguk kötelességeit, amelyek nagyok. Hinni és tenni. Én öreg ember vagyok és csizmadia, mégis hiszek és teszek. Önök fiatalok és lángelmék. Önök csüggednének el. Ön, Jenői uram. A darabja előadása után úgy járt az utcán, mint a kísértet. Nagyon le volt verve. És lássa, nem volt igaza. Ön, uram, magának írta azt a darabot, meg még 10 embernek, akik közül 5 még ezután fog születni. Ez nincs az elején kezdve. A fecske is a földön tanítja a fiait repülni, nem az égben. Ön nem gondolt a hallgatóira. Nem versben kell azokkal beszélni, hanem prózában, Mit érti most valaki azokat a rengeteg ősi erényeket a mai hivalkodó, haszontalankodó korban? Ki beszéli most azt a súlyos gondolatokkal terhes nyelvet ebben a locskafecske világban? Hozza ön a színpadra azokat az alakokat, akik most léteznek, hogy egyenként mindegyikünk magára ismerhessen benne. Íme az én vagyok ott. Ostorozza meg, gúnyolja ki mostani hibáinkat, gyarlóságainkat, mulattató, vidám, csípős módon, nevessetek, és azután idézze fel előttünk őseinknek magas erényeit. Sírjatok!
Eredeti egy ember, cseresnyés uram!
Följegyzem! De sajnálom, hogy e jó eszméket most nem valósíthatom, mert hosszabb időre el fogok utazni.
Ön külföldre megy?
Igen, ahol a citromfa virágzik.
Tehát Olaszországba? Talán Velencébe?
Még odább. Génuába, s talán messzebb is.
Genovába? No, ott valami más is virágzik, nem csak a citromfa.
Kálmán fülig vörösödött erre a szóra, hiszen neki is más virágon jár az esze. De hát mit tudhat arról ez a csizmadia?
Akkor merem önnek ajánlani, hogy szerezze meg az ismerettségét az én hajdani gazdám fiának, akinél Genovában legénykedtem. A lakását és a nevét följegyzem önnek. De el nem ulassza meglátogatni, mert attól majd meg fogja ön tudni, hogy mi virágzik még Genovában a citromfán kívül.
Utazni. Olaszországba utazni. Fiatal szívvel utazni. Lehet ennél boldogabb út a földön?
Kálmán a lehető legegyenesebb utat választotta ki magának. Postakocsival Triestig, onnan vitorlás hajóval Velencéig, onnan ismét a postával Génuáig. Kedvezett neki a szerencse. Megtudta, hogy Decsériék ugyanazt az útrendet követték, amelyet ő. Csak hogy tovább időztek mindenütt. Mindenütt utánok lehetett találni, mint a szép tétisz csigára rá lehet találni a rózsa illatról, melyet maga után hágy.
Kedvező előjel.
Éjjel-nappal utazott aztán, hogy Genovába juthasson. Szándékosan más vendéglőt választott, mint amelyben Decsériék voltak szállva. A szép Madonna arcképmása s a bombom papírka a három rövid szóval melegítette keblét. Mikor aztán a kiküldött szolga visszaérkezett abból a vendéglőből, melyet Decsériék szállásokul feljegyeztek a velencei fogadóban, azt tudta meg tőle, hogy a hercegnő egy igen szép principesszával együtt ott volt ugyan szállva, de tegnap előtt elutazott.
Azt sem hagyta hátra, hogy hová, sem azt, hogy mikor jön vissza. Az egész, amit meg lehet felőle tudni, hogy kíséretével együtt a Santa Barbara két árbócos födözetére szállt, s így az elutazottakat akár a Szardiniai Királyságban, akár a Toszkánai Nagyhercegségben, akár a Római Egyházi Államban, akár a két Szicília fél és egész szigetein, akár az éppen most felszabadult Hellászban, akár Egyiptomban lehet keresni.
Egyiptomban. Mit mondott az a grúznő az állarcos bában? Kitől kérdezzek még valamit? Mit kérdezzek még valakitől?
És mégis mozog a föld. Jókai Mór regényének rádióváltozata. A 16. részt hallották. Narrátor Vita Péter. Jenői Kálmán, Kotona Péter Dániel. Nagymama Molnár Piroska, Cseresnyés Hunyadkürti István, Borcsai Jámbor Nándor, Korca Zajzon Zsolt, Asszály Mózes András, Szolga Domokos László. Zenei szerkesztő és hangmester Borbély Gábor. Rádióra alkalmazta és rendezte Vita Péter. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV-a 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A sorozat következő részét jövő héten vasárnap 1 óra 3 perctől hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 21 óra 30 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a Rádiószínház kukac rádió.hu elektronikus posta címen.